Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket elkezdve a 89. Zsoltárunkat énekeljük. A 89. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, testvérek! És a 231. éneket keressük elő, és énekeljük mind a négy versével. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk megáldását, megszentelését a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől várjuk. Hallgassátok meg a zsidókhoz írt levél 8. részét. A zsidókhoz írt levél 8. részében így szól hozzánk Isten igéje. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, melyet az Úr és nem ember épített. Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, amit áldozatul vigyen. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal, akik a mennyei dolgoknak, ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. Mert megdorgálván őket így szól, íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, melyet kötöttem az ő atyáikkal, ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben. Azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök Izrael házával, ama napok múltán, mond az Úr, adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek nékem népem. És nem tanítja kiki az ő fele barátját, és kiki az ő atyafiát, mondván, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem, kicsintől nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy magunk mögött hagyhatjuk ilyenkor egy kis időre az élet forgatagát, és megállhatunk, és felemelhetjük a tekintetünket, lelki tekintetünket, tereád, és meghódolhatunk előtted, meghajolhatunk előtted, imádhatunk téged, és meghallgathatjuk, amit te akarsz nekünk mondani. Kérünk téged arra, hogy segíts és csöndesítsd el a szíveinket, a lelkünket most is, és add, hogy értő legyen a szívünk, halló legyen a fülünk, és megnyissuk lelkünket mindazelőtt, amit te akarsz nekünk mondani, adni. Köszönjük néked, hogy van ilyen lehetőségünk, hogy hozzád beszélünk, és van olyan lehetőség, hogy te meg hozzánk beszélsz. Segíts bennünket, hogy kellően koncentrálni tudjunk, oda tudjunk rád figyelni, és meg tudjuk hallani, meg tudjuk érteni, el tudjuk hinni, magunkkal tudjuk vinni azt, amit a szívünkre helyezel ezen a mostani vasárnapon is. Kérünk, legyél velünk, és áld meg mostani Isten tiszteletünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram! Isten tiszteletünk alapigéje Máté evangéliumának 26. részében található. Máté evangélium a 26. részében, a 26. verstől a 30. versig. Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtöré, és adá tanítványoknak, és mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vévén a poharat, és hálákat adván adá azoknak, ezt mondván: igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézusban nyert kincseink sorozatunk ezen mostani állomásán a kegyelmi szövetségre emlékezünk. Múlt vasárnap kezdtük ezt az emlékezést, és most egy kicsit folytatjuk, ahogy megígértem. Múlt vasárnap rácsodálkoztunk arra, hogy Isten, a Szent Isten, az emberrel, az ellene lázadó bűnös emberrel szövetségi kapcsolatot létesít. Legelőször ennek a különleges kapcsolatnak a lényegét fontoltuk meg, tudnélik, hogy a Szent Isten köt szövetséget a bűnös emberrel, áldozat vérére tekintettel. Isten ígéreteket tesz, az ember bizonyos kötelezettségeket vállal magára, de lényeg, hogy egy szövetségi viszony jön létre Isten és az ember között. Amiről elmondtuk még azt, hogy nem zárja ki a személyességet, az elmélyültséget, a szeretetet, az egymásba való örvendezést, az egymással való mély kapcsolatot. Tehát ez nem pusztán egy jogi viszony, hanem egy Isten-ember viszony. Ez egy személyes, mély kapcsolat a Szent Isten és a bűnös ember között. Láttuk, hogy ennek a kegyelmi szövetségnek tulajdonképpen vannak ismérvei. Az első, amiről beszéltünk, hogy mindig Isten kezdi, önálló van a kezdeményezés, lehajol az emberhez. Teljesen kegyelemből teszi ezt Isten, nem feltétele az, hogy az ember higgyen neki, hogy megtérjen, hogy engedelmeskedjen. Isten teljesen egyoldalúan hajol le egy bűnös emberhez. Láttuk ezt Ábrahám történetében, hogy Isten oda megy hozzá. Tulajdonképpen most így mondom, megszólítja őt, és azt mondja, hogy megállapítom, létrehozom szövetségemet te veled. Az ember pedig, adott esetben Ábrahámot láttuk, nem is tud más tenni, mint hogy elfogadja. Ábrahám arcra borul, és egyszerűen az imádattal fejezi ki, hogy ő erre igen mond, elfogadja a szövetséget. Láttuk, hogy ennek a szövetségnek a létrejöttében az Úr Jézusnak van központi szerepe. Ez nélküle nem tudna létrejönni sem a régi időkben, a Jézus földre szállása előtti időben, se a mostani, a Jézus mennybe menetele, megdicsőlése utáni időben. Jézusnak kulcs szerepe volt, van és lesz ennek a kegyelmi szövetségnek a létrejöttében, mert hogy ő adta az életét, ő adta a vérét azért, hogy ez a szövetség létrejöhessen. Tehát nem csak, hogy Isten kezdeményezi, hanem Jézus miatt jöhet létre egyáltalán ez a szövetség Isten és jelesül köztem, vagy köztetek, bűnös emberek között. Aztán a harmadik pontban a kegyelmi szövetségnek az örökké valóságban nyugvó alapjára figyelhettünk föl, amit úgy neveznek a reformáció óta, hogy a megváltás szövetsége, ami amit örök idők előtt az Atya Isten kötött a Fiú Istennel. Az Atya kiválasztott embereket, akiket rábízott a fiára, hogy ő váltsa meg, és ígéreteket tett arra nézve a fiúnak, hogy ha ezeket megváltja, akkor ezeket teljesíti. A fiú pedig vállalta, hogy megváltja ezeket az embereket, akiket az Atya rábízott. Ez egy titokzatos, a Szent Háromságon belüli szövetségkötés az Atya és Fiú között, és az az igazság, hogy a Jézusnak a főpapi imájából, vagy az Efézusi levélből, vagy római levélből, vagy a Timóteushoz írt levelekből tudunk meg erről valamit, és mondhatunk ezek annak az igéknek alapján valamit erről a Szent Háromságon belüli szövetségkötésről. De az biztos, hogy akiket az Atya végül Jézusra bízott, azokat Jézus eljött erre a földre és megváltotta a kereszten. Úgy kiáltott föl, hogy elvégeztetett, és ezzel jelentette az Atyának, hogy én a magam részéről megtettem, amit vállaltam a szövetségbe, és most már rajtad a sor, hogy tedd meg, amit nekem megígértél. És az Atya meg is tette, fölemelte őt a halálból, megdicsőítette őt, az egyház fejévé, sőt a világ fejévé tette Krisztust. Lényeg, hogy láttuk egy kicsit tehát a szövetségnek, ennek a kegyelmi szövetségnek az általános ismérvét, aztán belementünk egy kicsit részletkérdésekbe, és majd a hátteret vizsgáltuk meg. Ma folytatnánk ennek a bibliai tanításnak az elemzését. Először a kegyelmi szövetség evangéliumával foglalkoznánk, másodszor a külső jeleivel és pecséteivel, harmadszor mérhetetlen jelentőségével. Tehát a kegyelmi szövetség evangélium, ez az első pontunk. Tudnélik, itt arról van szó, hogy Isten az emberekkel velünk a kereszt evangéliumában tudatja, hogy mivel Jézus elvégezte a feladatát, életét adta a neki adottakért, a Golgota keresztjén, és elvégezte a megváltást, ezért megbocsátott nekik, és kegyelmi szövetséget kötött velük múlt időben. Tehát a bibliai örömüzenetben arról informál minket Isten, hogy amit Jézus tett értünk nagypénteken, azért ő irgalmazott nekünk, megigazított, kegyelmi szövetséget kötött velünk bűnösökkel. Mindegy, hogy mi még nem is éltünk annak idején a Földön, Isten tudott rólunk már akkor. Már az Ótestamentumban is ott bujkál egyébként ez a kereszt evangéliuma, csak megszoktuk már azt, hogy olyan nem teljesen világos, de azért mégis elég egyértelmű. Például Ézsaiás könyvéből a 43. részt idézem elétek, amit mindenki tud kívülről talán. Az első versben azt olvassuk, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ezt mondja Isten az ő népének. Ne félj, mert megváltottalak, közli velük, hogy megváltottalak benneteket. Neveden hívtalak titeket, személyesen elhívtalak, hogy az enyém legyetek, és az enyém vagy. Nem leszel, vagy. Isten nem kérdezi azt Izraeltől, hogy ők akarják ezt, vagy nem akarják, vagy mit szólnak ehhez, vagy mit nem szólnak ehhez. Egyszerűen közli velük, hogy ti gyakorlatilag az enyém vagytok, mert megváltottalak benneteket. Ez egy nagy örömhír, noha itt még nincs szó Jézusról, Jézusnak az áldozatáról. De a későbbiekben Jézus után, amikor meghalt, feltámadt, ugye az apostolok hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, ott már evidens, hogy miről van szó. Isten tudatja az örömhírben velünk, emberekkel, hogy ő kiválasztott minket, hogy a fiára bízott, hogy a fia megváltott bennünket a bűnből, az istentelen életünkből. És megnyitott előttünk egy új életnek a perspektíváját, az Istennel való közösség perspektíváját, és lehetőségét, és valóságát. Megnyitott előttünk az örök életet, az üdvösség kapuját, hogy ne a kárhozatba kerüljünk. Egyszerűen tudatja velünk Isten az apostoli evangéliumban, hogy megváltottalak téged, fiam áldozatával, és te hozzám tartozol. Te hozzám tartozol. mindegy, hogy mit szólunk hozzá, vagy mit nem szólunk. Ez, hogy hisszük-e, vagy nem hisszük, egy darabig nyilván nem hisszük. Aztán vagy elhisszük, vagy nem hisszük. De az biztos, hogy Isten egyszerűen az örömhírbe közöl velünk valamit, amit elvégzett értünk. Úgy is mondhatnám, hogy közli velünk, hogy a fiam, érdeméért szeretlek téged. Mégpedig örök szeretettel szeretlek. Öröktől fogva szeretlek, és örökké foglak szeretni. És téged, hogy így mondjam, magamhoz kapcsoltalak. Mi összetartozunk egymással. Nincs de, meg ha. Egy befejezett tényt közöl velünk az evangélium, az örömhír. Isten szeret minket, fia kereszthalála érdeméért. Magához csatolt bennünket, szövetséget kötött velünk. És amikor persze ezeket mi halljuk, akkor hát lehet, hogy egyik fülünkön bemegy, aztán a másikon kimegy, de lehet, hogy ott közben valami történik. Mármint, hogy a két fülünk között, amin bement, meg amin kiment ez a hír, valami ott történik a fejünkbe, vagy a szívünkbe. Mert ez az örömhír, ez Istennek az ereje, a Szentlélek munkálkodik általa bennünk, mégpedig azon munkálkodik, hogy személyesen higgyük el ezt. Higgyük el ezt. Higgyünk az örömhírben, a szövetség örömhírében. És úgy is mondhatjuk, hogy higgyünk Jézusban, mint megváltó úrunkban. Úgy is mondhatjuk, hogy adjuk magunkat hozzá, ismerjük előtt a szívünk, életünk centrumának, és fogadjunk neki engedelmességet. Mindegy, hogy ki hogy fogalmazza ezt meg. A lényeg, hogy valahogy Isten az örömhírrel dolgozik bennem, dolgozik bennünk, hogy személyesen elhiggyük. Ha már Ézsaiást idézem, elhiggyem, hogy engem Isten a fia által megváltott, engem szólít a nevemben, ez most rólam szól, ez az egész dolog, engem váltott meg, és én hozzá tartozom, mert megváltott engem, és azt akarta, hogy hozzá tartozzam. Ez Isten munkája az örömhír által, hogy ezt az örömhírét magát személyesen hittel befogadjuk a szívünkbe. De nem csak, hogy ezt munkálja, hanem parancsolja is. Különös dolog ez, hogy még ráadásul parancsolja is. Emlékeztek, hogy Pál apostol, amikor ott a filippi börtönőr hát majdnem megölte magát, akkor rákiáltott, és megállított őt, és aztán az ott leborulva kérte, hogy mit cselekedjek, mit csináljuk, hogy örök életünk legyen. És mondják neki, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz te és a házad népe. Higgy az Úr, egy parancsot adnak neki. Ő végig hallgatta ott Pál apostoléknek az énekét, ahogy ott dicsőítették Istent. Valószínűleg úgy dicsőítették, hogy Jézusért dicsőítették ott a börtönbe, kalodába zárva, félig meddig agyonverve. És ezt ott hallotta, ezt a bizonyságtételt. És ott tudta, hogy ki ez a Jézus. Na higgyél ő benne te is. Egy parancs. És nekünk is ugyanígy szól a parancs. Nem csak munkája Isten, hanem parancsolja is, hogy bízunk Jézus evangéli, bízunk abban, amit mond nekünk. Mint ahogy Ábrahám is bízott abban, amit Isten mondott neki. Bízzál benne te is, hogy ő azt mondja, hogy én megváltottalak téged a fiam által, és te hozzám tartozol, bíz benne, hogy igazat mond. Személyesen bízzál benne. És ez egy olyan parancs, ami hát megkerülhetetlen. Higgy az Úr Jézusban, én is csak ezt tudom ismételgetni most, magamnak is mondom, de nektek is mondom. Te is higgy az Úr Jézusban, aki itt ülsz a templomba. Vagy hallgatod, nem tudom hol ezt a prédikációt. Az Atya akarata szerint megváltotta a választottait. A kereszten elvégezte a munkát. Attól kezdve téged Isten úgy kezel, mintha az övé lennél. Mint aki az övé vagy. Megváltott téged. Szeret téged. és munkálja benned, hogy te ezt fogad el, megkötötte veled a szövetséget, ratifikáld ezt a szövetséget, azzal, hogy hiszel. És ehhez a hithez, testvérek, nagyon fontos, hogy hozzátartozik az, hogy az ember engedelmességet is fogad tulajdonképpen az Úrnak. Majd erről még egy kicsit beszélek, de mindig ott van, amikor az ember hisz Jézusban, akkor ez azt is jelenti, hogy engedelmeskedik neki. Elkezd neki engedelmeskedni, ami azt jelenti, hogy a Bibliának kezd el engedelmeskedni. Aláveti magát az igének az ember. A hit kérdéseiben, az erkölcsi kérdésekben és az élet kérdésekben mindenbe keresni kezdi az Úr akaratát. Ez a hit nem csak, hogy elhiszem, hogy Isten engem szeret Jézusért, hanem hogy odaadom magam, és elkezdem Krisztus akaratát keresni, kutatni, és ahhoz igyekszem hozzá igazodni, mint a szabó a szabás mintához. Nagyon csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten munkálkodik, hogy ez a dolog, ez megtörténik, hogy higgyünk a kegyelmi szövetség evangéliumába. Nagyon különös dolog az, hogy még mielőtt hinnénk, már Isten már magához kötött bennünket. Ez nagyon különös. Ez mutatja a kegyelemnek a nagyságát, az erejét, az Isten szeretetének a hatalmát. Még mielőtt én ratifikáltam volna, már Isten a magáinak nyilvánított engem. Ezt egyébként nagyon jól kifejezi a reformátusoknál a gyerekkeresztség. Ugyanúgy, ahogy a zsidóknál pedig a körülmetélkedés. 8 napos korában körülmetélt. Kötelező volt körülmetélni a zsidó gyereket. Aki nem metélte körül, az azt jelentette, hogy a szövetséget megszegte. Nálunk is itt van ez a gyerekkeresztség, okoskodnak róla, előre-hátra vitatkoznak emberek, hogy most akkor az mikor kell, meg hogy nem kell. Nem megyek ebbe bele. Ha az örömhírbe azt közli velünk Isten, hogy ő már minket szeret, már a szövetség és ő, akkor természetesen a gyerekkorunkban fölvett keresztség már azt hirdette nekünk, hogy még kis surmó gyerek voltunk, még nem is értettünk semmit az egészből. Ott hevertünk valami anyán karjába, vagy a keresztülőn karjába, tudatlanul egy kis pólyácskába, vagy nem tudom. És már Isten már ott is ezt hirdette nekünk, hogy te az enyém vagy, megváltottalak téged. Hát aztán már akkor, ezért énekeljük mindig ezt az éneket, a 329. éneket, hogy nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már kiválasztottál, elválasztottál engemet, hogy társam légy a földön. Hát csak lesünk. Értettek valamit ezek a régiek a Bibliából? Talán jobban, mint egy-két baptista testvér? Hát nagyon csodálatos dolog ez, testvérek. Tényleg csodálatos dolog ez. Isten hajol le hozzánk az evangéliumba, és még mielőtt az evangéliumba lehajolna, lehet, hogy már a keresztségbe lehajol hozzánk, a keresztség evangéliumába is lehajol hozzánk. És azt mondja, elpecsétellek, te az enyém vagy. Mindegy, hogy érted, nem érted, hiszed, nem hiszed, megváltottalak, enyém vagy. Hát az első pontban egy kicsit erről szerettem volna veletek így elmélkedni, hogy milyen csodálatos dolog, hogy Isten hogy velünk ilyen szövetségi viszonyra lép, hogy ezt jön és közli velünk az evangélium, már megtettem veled. Most már rajtad a sor, te is ratifikáld ezt, neked is el kell fogadnod, hogy mit tettem érted fiam által, neked is el kell fogadni, hinned kell benne, higgy is benne, bátran. De még ha nem hiszel is, már akkor is az enyém vagy. Tiltakozhatsz kézzel, lábbal egy darabig, egyszer csak megadod magad. Pál apostol is hogy tiltakozott, ugye, hosszú időn keresztül. De már nem hagyta őt nyugodni valami. Mondja neki az Úr, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Nehéz dolog ez a te harcod. Saul, Pál, nehéz dolog ez. Add meg magad. Jobban jársz. és Pál megadta magát. Damaszkuszban az Egyenes utcában elkezdett imádkozni, és elfogadta azt, hogy Isten őt szereti Jézusért. Na, a második pontra kanyarodok. A kegyelmi szövetségnek vannak jelei. A múlt vasárnapra emlékeztetek benneteket, mert ott az a különös dologra csodálkoztunk rá, hogy a kegyelmi szövetség a bűneset óta tulajdonképpen mind a mai napig, de a világ végezetéig egy, lényegileg egy. De mégis két fázisa van. Két részre van osztva. És a kettő részt elválasztja középen maga az Úr Jézus személye, és földre szállása, itteni munkája, műve, halála, feltámadása. Jézus Krisztus előtt mások voltak a szövetségnek a külső jelei, mint Jézus Krisztus után. Megváltoztak a szövetségnek, a kegyelmi szövetségnek a külső jelei. Jézus Krisztus előtt a kegyelmi szövetségnek a külső jele a körülmetélkedés volt. A körülmetélkedés. Jézus Krisztus után a kegyelmi szövetség jele a keresztség. A Kolossé levél második részében, a 11-12. Versében Pál apostol teljesen egyértelművé teszi, hogy a körülmetélkedés helyére lépett a keresztség. Ez a külső jel az egy nagyon fontos dolog. Egyébként a másik jel ugye a páska bárány áldozata. Az is az Isten kegyelmi szövetségének a jele tulajdonképpen az Ószövetségben, Krisztus előtti időbe. Jelzi, hogy Isten az áldozat vérére tekintettel van népével közösségben. Azért bocsát meg nekik, és tartja fenn velük ezt a közösségi viszonyt, kapcsolatot, mert a viszi a főpap az áldozatot minden évbe. A páska bárány vére. És aztán jön Jézus Krisztus, amikor elmenne a földről, ugye itt olvastuk a Máté evangéliumából, rendeli a páska bárány helyére az úrvacsora sákramentumát. A páska bárány sákramentuma helyett van az úrvacsora sákramentuma. Ami rámutat, ugyanarra mutat, mint a kettő, a bárány áldozatára. Csak még régi időkben tényleg egy szó szerinti bárányt vittek áldozni, amikor Jézus megjelenik, rámutat keresztelően, és íme az Isten báránya, aki ő az Isten báránya, azaz csak egy árnyék volt, de itt a valóság, a Krisztus. Ő mutatja be az igazi engesztelő áldozatot. Itt van tehát ez a két sákramentum, Jézus előtt körülmetélkedés, után keresztség. Jézus előtt páska áldozat, Jézus után úrvacsora. Ezek külső jelek. Ugye a jelek, azok úgy értsük ezt most, hogy ezek ilyen kézzelfogható dolgok, a jelek. Ilyen a szemünkkel látjuk, meg tudjuk érinteni, érzékelni tudjuk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert mi nem szellemek vagyunk, hanem van testi valóságunk is. És nem biztos, hogy mindig nagyon egyszerű dolog nekünk a szellemi dolgokat, a lelki dolgokat valóságként kezelni. De ezek által, a jelek által segít nekünk Isten, mint egy lehajol hozzánk, mint amikor mi a gyerekünknek próbálunk valami nehezebb dolgot elmagyarázni, ezt próbáljuk leegyszerűsíteni neki. Ő is valahogy leegyszerűsíti nekünk, hogy értsük valamennyire, hogy ezek a kegyelmi szövetség, ez egy lelki dolog, de erről beszél a keresztség vize, meg az úrvacsora jegyei is. Érzékeljük, hogy ez nem csak valami szellemi dolog, amit ugye elhiszünk, de hát ki tudja, hogy igaz, nem igaz, valós, nem valós, hát egyáltalán Isten is, hogy valós vagy nem valós. Mit csinált? Eljött a földre Jézusban. Hogy tudjuk, hogy valós, testet öltött. Valós dolog a megtisztulás. Tényleg van ilyen bűnbocsánat, ami megtisztít a vétkeinktől? Hiszem, de előttem jelzi, szemlélteti, megfoghatóvá teszi a keresztség, ami a test szennyének a lemosása, nem, a lélek szennyének a lemosása, de mégis fizikális víz ömlik az ember fejére. Ha bemerítenénk, akkor ott még, talán még világosabb lenne a kép. Megtisztulás, lelki megtisztulás. A lelki dolgot egy testi dologgal, földi dologgal szemlélteti, a mi saját gyengeségünk miatt. Biztos, hogy Jézus életét adta, értem, hogy megtört a teste, kiontatott a vére. Hát, ki tudja, nagyon régen volt ez a történelemben. De itt van az úrvacsora. Érzed az ízét? Látod? Hát ilyen valóságos ez. A Krisztus meghalt, érted? Nagyon szép ez, és nagyon hálásak lehetünk az Úrnak, testvérek, tudnilik Jézusnak, mert ő nekünk adta ezeket a külső jeleket, hogy szemléltesse velünk a lelki valóságot. A kegyelmi szövetségbe be vagyunk fogadva. Az megtisztított minket a bűneinktől, mint a keresztség vize. Az nem azt tisztított meg, hanem a kegyelem tisztít meg, de azt jelképezi az a víz, az a kis vizecske. És a szövetség létrejött, mert Jézus meghalt a kereszt. Biztos, hogy meghalt. Igen. Amilyen valóságosan a kezedbe veszed, meg a szádba veszed, meg látod, meg érzed az ízét, olyan valóságosan meghalt, érted? És a szövetség alapja szilárd. És itt értjük meg, hogy miért is nevezik pecsétnek is ezeket a jeleket. Azért, mert ezek, mint a pecsét, megerősíti egy iratnak a hitelességét, hogyha mi ezeket vesszük, testvérek, ezeket a sákramentumokat. Vagyis megemlékezünk róla, hogy meg vagyunk keresztelve, vagy netalántán felnőtt korunkba kereszteltek meg, és van róla emlékünk. De mindegy, ha nincs is róla személyes emlékünk, tudjuk, hogy meg vagyunk keresztelve, be vagyunk írva valahol, valahova. Akkor ez megerősít engem afelől, hogy hozzá csatolt Isten engem magához, és az ő népéhez. Az ő szövetségesévé tett engem. Baptizatus sum. Ez egy megerősítő pecsét, hogy én az Úré vagyok. A szövetségesévé tett engem. Lutherről mondják, hogy nagyon sokszor voltak neki ilyen sátáni, tényleg sátáni sötét támadásai, lelkébe gyötrődött nagyon sokat. És hát volt ott Wartburgban, jártam én is, és ott a Luthernek a dolgozó szobájába is bemehettünk, és ott van egy nagy íróasztal, ahol sokat dolgozott, és oda bele van karcolva ez a két szó, baptizatus sum. És az a legenda, hogy ő ezt akkor karcolta bele valami késsel az asztalába, amikor ilyen nehéz kísértései voltak. És erre emlékezett, hogy a fejemre öntötték a keresztvizet. És ez azt jelenti, hogy én Istenhez tartozom. És az a dolog, amit most csinálok, az Isten előtt kedves dolog, és jó dolog, és akármilyen nehéz, meg fogja ezt áldani, ezt a munkát. Meg vagyok keresztelve. Van még ott egy nagy tintapaca is a falon egyébként, mert nem csak arra emlékezett, hogy baptizatus sum, hanem állítólag a tintatartóját odavágta a falhoz, mert azt gondolta, hogy a sátán ott van, és oda csapta tintatartóját is, hogy menjen el onnan. De azért ezzel inkább azt gondolom, hogy ez a hitelesebb dolog, hogy baptizatus sum. Meg vagyok keresztelve. Az Úr megvan erős. És amikor veszük az úrvacsorát, testvérek, akkor is úgy megpecsételődik bennünk, hogy mi az Isten szövetségéhez tartozunk. Jézus meghalt, értem. És érettek, kedves vagyok Isten szemébe, szeret engem, magához csatolt engem. Megerősíti, megpecsételi bennünk a keresztség sákramentuma is, meg az úrvacsora sákramentuma. És tulajdonképpen mit erősít meg? Az evangéliumot, Krisztus evangéliumát, amit a fülünkkel hallunk, a szívünkbe hiszünk, ezekre, mint egy, amit hiszünk, az evangéliumot megerősítés, annak a személyességébe megszilárdít bennünket. Nagyon fontosak ezek a sákramentumok nekünk. A keresztséget ugye csak egyszer gyakoroljuk az életbe, de az úrvacsora nagyon fontos, hogy azzal éljünk újra és újra, és megerősödjünk a hitünkben, az evangéliumba vetett hitünkben. Na, az utolsó ponthoz érek, mert még erről egy kicsit hadd szóljak, a kegyelmi szövetségnek a jelentőségéről. Hát nem is tudom ezt nektek igazán most itt kifejteni, mert erről külön megint tarthatnék 2-3 istentiszteletet, de az biztos, hogy ennek az egész, ez az egész gondolat, hogy vagy isteni kijelentés, inkább nevezzük így, isteni kijelentés, hogy Isten szövetséget köt velünk Jézus vére érdeméért, egy örök, felbonthatatlan szövetséget, ez az egész gondolkodásunkra, az egész értékrendünkre, az életvitelünkre, a jövőről való elgondolásunkra, a Szentírás értelmezésére, mindenre kihat. Ez mindenre kihat. Egy mindent befolyásoló kijelentés. Hogy Isten szövetséget kötött velem. Vannak ugye a szövetség kötésnek, hogy két dolgot szeretnék itt aláhúzni. Az egyik tudnélik, hogy Isten, amikor szövetséget köt, ígéreteket tesz az embernek. Mindig ígéretek. Egy Ábrahámhoz megyünk mindig vissza, ígéreteket tett neki. Lesz egy utódod lesz, abból egy nép lesz, annak lesz egy hazája, és majd jön egy utód, aki áldásává lesz az egész föl. Ígéreteket tesz Isten, amikor szövetséget, nagy ígéreteket, szövetségi ígéreteket. Dávidnak is megígérő, hogy lesz egy utódod, aki örökkévaló trónon ül, majd örökkévaló király lesz. Ezek egyébként, ezek az ígéretek mindig, testvérek, mindig kire utalnak, megdöbbentő ez is, mindig Jézusra utalnak előre. Mindig Jézusra utalnak. Még ezek a földi ígéretek is, hogy lesz egy néped. Az a nép, Izrael népe az egy típus, Isten népének a típusa, ami pogányokból és zsidókból áll össze. A haza, az ígéret földje, az egy árnyék. Az a mennyei hazának az árnyéka, az örökkévaló hazának az árnyéka, ahova Jézus vezet el minket. Mózes maga is árnyék, aki kihozza a rabságból a népet és elviszi az ígéret földjére. Jézusnak az árnyéka. Máté evangéliumában különösen is aláhúzza ezt a hasonlóságot, ami Mózes és Jézus között fennáll. A nagy szabadító nem Mózes, hanem Jézus. Ő is csak egy árnyék volt ott valamikor. Jézusnak az árnyéka jele. Mindig Jézusról van szó, testvérek. Mindig. Az ígéret maga Jézus, a szövetség ígérete. Isten őt ígéri meg mindig. Mindegy, hogy típusok, szertartások, proféciák. Aztán egyszer csak megérkezik maga Jézus. Megérkezik Jézus. És miközben megérkezik Jézus, az összes régi dolgot elavulttá teszi. Mindaz, bármilyen jelentős volt egy darabig, már nem fontos. Ami megavul, közel van az enyészethez, mondja a zsidókhoz írt levél. Már vége. Itt van Jézus, akire azok előre mutattak. Mindig ezt a példát mondom a feleségemnek, nem az árnyékát ölelgetem, hanem őt ölelem. Nem? Nem a zsidó törvényekkel, meg a szabbattal, meg a ígéret földjével, meg nem tudom, mikkel vagyunk elfoglalva. Jézussal kell, hogy elfoglalva legyünk. Nem az árnyékokkal, nem a templommal, nem a sátorral, nem a nem tudom én milyen zsidó ünneppel, nem ezek árnyékok, amik Jézusra mutatnak. Nyugodtan el, nem kell körülmetélkednetek, nem kell páskát áldoznotok, meg nem tudom mit, sabbatot ülnötök. Nem kell. Árnyékok elmúlnak, elavulnak, mert itt van Jézus. Ő hozzá ragaszkodunk, őt öleljük, őt kutatjuk, az ő akaratát tudakozzuk. Ebben lesz teljessé, Jézusban lesz teljessé, és hogy mondjam, az Ószövetség ideje. Ha én zsidó lennék, akkor elég volna Jézust magamhoz ölelni, és nem kérni másik, nem egy másik vallást gyakorlok, hanem ugyanazt, amiben benne voltam, csak kiteljesedik a dolog. Már nem az árnyékok korába élek, hanem itt van az, akiről az összes minden beszélt. Pál apostol, amikor beszélt, vagy Péter apostol, amikor beszéltek az embereknek, zsidóknak ezekről a dolgokról, hát azok vagy értették, vagy nem értették. De ezt mondták el, hogy már nem kell ez, meg az, meg amaz. Mert itt van Jézus, ő rá figyeljetek. Mindez róla beszélt. Ő az ígéret. És most, ha belegondoltok, testvérek, hogy mi volt ez a fogadó ige ma? Mit mondott az Úr Lévinek? Az Úr a te örökséged. Az Úr. Ha és a léviták tudhatták, hogy nekünk nincs földi örökségünk, semmi, de az Úr, ha a miénk, minden a miénk. Nem ugyanezt mondja Pál apostol? Ha Krisztus a tiétek, minden a tiétek. És most itt vasárnapról vasárnapra vesszük ezeket a dolgokat, hogy Jézusban mi minden rejlik. Szinte olyan, mint amikor egy fénysugár útjába teszünk egy prizmát, és akkor hopp, szétbontja. Ugyanígy vagyunk Jézusról is, hogy egy csomó minden rejlik benne. A békességünk, az örömünk, a szabadságunk, az Isten fiúságunk, az üdvösség. Nem sorolom még egyszer, ezt a 20 körül Isten tisztelet van már mögöttünk. Olyan kincsek rejlenek benne, ha ő a miénk, minden a miénk. Ami az élethez és a kegyességhez, vagy a kegyes élethez szükséges, ezt mondja Pál. Minden. Nem kell több. Tehát Isten ígéretet tett a szövetségeseinek. Nektek adom magam a fiamban. Igen, csak ennyi? Ennyit tudsz? Ennél nincs több? Ha ő a tietek, minden a tietek. Belőle kell élnetek, és belőle fogtok élni. És az érmének a másik oldalára is hadd irányítsam a figyelmeteket, mert ha mi hiszünk Isten evangéliumában, ami Jézusról szól, akit megerősítenek előttünk a különböző jelek, és megpecsételik a szívünkben, hogy mi tényleg az úrei vagyunk, szövetségesünknek tekinthetjük, és ő is annak tekint minket, akkor ha hiszünk ebbe, akkor vállalunk bizonyos dolgokat, mint az Úr szövetségesei, vállaljuk nevezetesen az engedelmességet. Az Isten Ábrahámtól csak azt várta, csak, hogy engedjen neki. Higgyen és engedjen neki. Kövesse, amit mond. Isten Mózessel szövetséget köt, Mózes a nép képviseletébe áll. Isten adja nekik a szövetség alkotmányát, a 10 parancsolatot. Beleteszik a szövetség ládájába. Mert ez a dolga Izraelnek, hogy a szövetség törvényének engedelmeskedjen. Ezt várja Isten tőlünk is. Úgy várja, hogy nekünk nem a szemünk elé tesz egy kőtáblát, hanem beleírja a szívünkbe az ő törvényét az ő lelkével, és azt mondja, na ennek a beléd írt törvénynek engedj. Én legyek az első, szeress engem legjobban, mindenkinél jobban, és szerest vele barátodat, mint magadat, hogy röviden összefoglalja. Mert a kőtáblán lévő törvény, meg a belénk írt törvény az ugyanaz. És Isten azt várja tőlünk, hogy belülről fakadóan engedelmeskedjünk annak, amit ő mond nekünk. Hát ez úgy is lehetne mondani, hogy azt várja tőlünk, hogy szentségre törekedjünk. Szent életet igyekezzünk élni. Az akarata szerint való életet igyekezzünk élni. Nem jó emberként éljünk, meg nem tudom, jó polgárként, hanem keresztjén emberként éljünk. És nagyon megdöbbentő testvérek, figyeljétek meg, hogy valahányszor egyébként itt keresztséget szolgáltatunk ki, mindig van a szertartásnak, ugyanúgy, ahogy az úrvacsoránál is, mindig van egy ilyen fogadalomtétel része, amikor az ember elkötelezi magát. Ígéritek el, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy eljusson az Atya Istenbe vetett hitre, és erről ő maga is ígérjük. Ez egy ígéret, egy szövetség kötési szertartásnál, hogy így mondjam, egy ígéret az ember részéről, hogy úgy fogom nevelni. Isten is nagy ígéreteket tesz. Ő magához ölelt minket, már akkor jelzi azt a kisgyermeket is, már magához ölelte, szereti őt, Krisztus véréért. Vele akar lenni, vele is lesz, sok mindenne meg is áldja már a megkeresztelt gyermekeket is Isten. Hát még ha megtérnek, hisznek, akkor milyen sok áldás száll az életükre, testvérek. De a szülők mégis ígéretet tesznek. És amikor itt vagyunk az úrvacsora előtt, ott is elhangoznak bizonyos kérdések, ugye? Mi hiszitek, vagytok, de mi az utolsó? Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek? És már e világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek? Amikor azt mondom, ígérem, akkor elkötelezem magam, hogy ezt fogom tenni. Keresem az én Uramnak az akaratát, és vállalom a szövetségbe rám háruló részeket. Megtagadom magam, ha kell, szenvedek, ha kell, nem tudom, örvendezek, de megyek az Úr útján, engedelmeskedek annak, aki a szövetségébe fogadott engem. Erre testvérek minket, erre az ígéreteinknek a betartására, az engedelmességünk vállalására, erre maga Isten szeretete sarkal. Ezzel fejezzük be a mai gondolatmenetünket. Tehát az motivál minket arra, hogy igyekezzünk szentül élni, az Isten törvénye szerint élni, az motivál, hogy ő előbb szeretett minket, és lassan megvilágosodik előttünk, hogy már akkor, amikor még nem is volt világ, már akkor szeretett. Az Atya ismert engem, és rábízott Jézusra név szerint. Jézus ismert engem, és elvállalt. Amikor lejött erre a földre, már szeme előtt tartotta az én életemet. Hogy el ne veszek a pokolba a bűn miatt, hanem örök életem legyen, jött, hogy megváltson engem. A Gecsemánéba tudta, hogy kik azok, akikért ő odaáldozza magát. És köztük voltam én is. Aki nem is voltam még akkor sehol. Egy csodálatos dolog ezt, testvérek, hogy belegondol az ember, és megvilágosodik előtte, hogy az Úr előbb szeretett engem, mint én őt. Sokkalta előbb, és sokkalta jobban, mint ahogyan ezt el tudom egyáltalán képzelni, vagy gondolni. És az, amikor az embert megragadja ez a mély isteni szeretet, testvérek, akkor csak azt mondja, hogy akkor most mivel tudnám ezt esetleg mégis meghálálni? Azzal, hogy hazudjak, lopjak? Hogy házasságot törjek? Ó, ne zsenór! Vagy állandóan más dolgáit kívánjam el, vagy tiszteletlen legyek a szüleimmel, minden tekintélyt megvessek? Én magamat istenítsem, egoista legyek? Ezzel tudom meghálálni az Istennek, hogy szeret engem? Vagy azzal, hogy alávetem magamnak, és azt mondom, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Hát ezzel. Az Isten szeretete arra indít, hogy engedelmességbe igyekezzünk, legalább igyekezzünk élni. Nos, hát itt most akkor befejezzük, de lehet még majd folytatni, mert ez egy szinte kimeríthetetlen téma. Minden esetre azt hiszem, hogy hálaadással és örömteli hálaadással nyugtázhatjuk, hogy Isten az evangéliumban mit is közöl velünk? Hogy szeret minket, fia véréért. Szeretett már előbb, mint mi azt meg tudtuk volna ragadni. Csodálatos. Aztán jeleket ad nekünk, amikbe újra és újra ezt festi elénk. Mint egy nem csak szavakba halljuk, hanem lássuk a szemünkkel, a kezünkkel meg tudjuk érinteni, érezni tudjuk a szánkkal, hogy szeret minket. A keresztség vizével, az úrvacsora jelével. Ha már hittünk, akkor ezek újra és újra megerősítik bennük, hogy én Isten szövetségese vagyok. És akkor most neked milyen ígéreteid vannak, Istenem? Az, hogy fiamban odaadok neked mindent. Mi mindent? Hát kutassad. Aztán élj belőle. És akkor mi az én dolgom? Azon túl, hogy hiszek neked. Az, hogy engedelmeskedek neki. Engedelmeskedj nekem. Te cselekedd az ígéretedet, a fogadalmadat. Tartsd be. Élj így. A szövetségnek megfelelően. Hát áldja meg Isten szívünkben ezeket a drága igazságokat, forgassátok, és tényleg magasztaljátok nagy örömmel Istent azért, hogy kegyelmi szövetséget kötött velünk, fia vérére tekintettel, amit ő megtart, és ami megtart minket az örökké valóságra. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy tudatod velünk a Szentíráson keresztül, a te irántunk való, néped iránt való mérhetetlen szeretetedet. Te nem fogadtad el azt, hogy Ádám föllázadt ellened, és akkor az összes utóda megy a pokolra, hanem ebből a hatalmas sokaságból kiválasztottál embereket, egy másik nagy sokaságot, akit Jézusra, a fiadra bíztál, hogy ő váltsa meg őket. Úgyhogy aztán ezekkel új szövetségre lépve, kegyelmi szövetségre lépve legyen néped itt a földön is, de majd az örökké valóságban is. Legyen majd egy új Éden, ahol Krisztus népe él, és a szószoros értelmében virul. Kérünk téged arra, hogy segíts ezeket a titkokat megérteni, és segíts azt is megértenünk, és elhinnünk, hogy te hozzánk is lehajolsz. Személyesen hozzánk, mindegy, hogy kik voltunk, vagyunk, milyen volt az életünk, vagy milyen most, hogy hittünk, vagy nem hittünk, hogy milyen bűnökbe csúsztunk bele, vagy nem csúsztunk bele. Közlöd velünk, hogy szeretsz minket fiadért, és az ő érdeméért minket szövetségedbe tagoltál és tagolsz. Segíts, hogy hinni tudjunk ebben. Segíts, hogy át tudjuk adni magunkat te neked, teljes bizalommal. Életünket alá tudjuk rendelni a te akaratodnak. Hálából, szeretetből, mindazért, amit te tettél értünk. Azért, hogy te szerettél minket előbb. Köszönjük te néked, hogy ezeknek a dolgoknak az ismeretére juttatsz bennünket. Nem akarod, hogy tudatlanok legyünk, hogy tájékozatlanok legyünk ezekben a dolgokban. Mert ez annyira fontos a mi földi életünknek a kiteljesedése, a boldogsága szempontjából is, de az örök életünk, az örök boldogságunk szempontjából is. Köszönjük néked, hogy tudatod velünk ezeket a dolgokat. Segíts forgatni a szívünkben ígét tanításait. Kérünk téged arra, hogy áld meg most gyülekezetünket, áld meg a jövő hetünket, itt a gyülekezetben is, de a gyerektáborban, a gyerekhéten is. Légy az ott szolgálókkal, a lelki alkalmak vezetőivel, áld meg a külső szolgálatok végzőit is, a konyhán és egyéb helyeken. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyerekeket, őrizzed meg őket is, és add, hogy a szívükbe jó mag növekedhessen, az ige jó magva növekedhessen. Kérünk téged arra, hogy vigyázz azokra, akik az elmúlt héten kellett, hogy koporsó mellett álljanak, vigasztald meg az ő szíveiket, lelküket, és te pótold az elköltözöttet. Adj békességet a gyászolóknak, kérünk. Imádkozunk hozzád nemzetünkért, hogy adj megtérést a mi magyar népünknek. Könyörülj meg Európán, ezen a mi tágabb közösségünkön, ahol az istentelenség szinte egyre kézzelfoghatóbb. Könyörülj meg és add, hogy az evangélium is hadd szóljon még. Imádkozunk az üldözött keresztjénekért Európa szerte, világszerte. Könyörülj meg a hitvalló keresztjéneken, és áld meg őket, erősítsd meg őket. Iszlám országokban is, de mindenhol az egész világon. Esedezünk hozzád, hogyha kedves előtted, akadályozz meg, hogy valamiféle világháború törjön ki. Imádkozunk, hogy itt a szomszédba is adj békességet. Csöndesítsd el a harcoló feleket. Könyörülj meg, Urunk, ezen az egész helyzeten. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk ezekre a dolgokra is. Köszönjük, hogy meghallgatod most a mi esedezésünket, fiad nevében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvérek, szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottaink voltak az elmúlt héten. Június 20-án 14 órakor Kisteleken búcsúztunk Szolnoki Albertől, és június 23-án pénteken 15 órakor Sándorfalván búcsúztunk Telegdi Lajos testvérünktől. Mind a két családnak Istenünk vigasztalását, békességét kívánjuk ezúton is, innen is. Telegdi Lajos testvérünkről annyit kell elmondanom, hogy nagyon régóta ismertem őt, mert tulajdonképpen mióta itt vagyok lelkész, azóta ő Sándorfalván élt a feleségével, és ők nyitották és csukták a templomot. Lajos bátyám a fűtést rendezte, templom körül is rendben igyekezett tartani a területet. Mindig számíthattam rá, és számíthattunk ott rá a helyi kis közösség részéről, és nagyon kedves ember volt. Úgyhogy 60 éves házasok voltak most a feleségével, nem régen, és hát most 85 éves lett, és elérkezett az idő számára. Úgyhogy legyen emlékezete áldott. Szolnoki Albertet nem ismertem ilyen formába, de ő is egy nagyon kedves ember hírében állott egyébként. De Lajos bácsi ő közel állt a szívemhez és a gyülekezethez, és reménységem az, hogy az Úr is elvégezte benne a maga munkáját. Jövő héten gyülekezeti alkalmaink közül a Biblióra lesz már csak megtartom. Most elkezdődik ez a nyári időszak, tehát nincs ifi, nincs kisifi, énekkar sincsen, és nincsen már imaóra sem. Tehát legközelebb majd szeptemberben térünk vissza ezekre az ügyeinkre, vagy programjainkra. De kedden a Biblióra mindig meg lesz tartva, most is a héten. Kérem még a testvéreket, hogy imádságba gondoljanak arra, hogy jövő héten gyerektáborunk van. Kísérjék imádságos figyelemmel ezt a programunkat is, majd lesz beszámoló róla, és már indul a csapat az állomásra. Úgyhogy imádkozzatok és imádkozzunk ezért, hogy áldás legyen ezen a héten is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, befejezésül a 119. Zsoltár kijelölt verseit énekeljük el. 119, 49. verstől az 52. versig. Nagy szerelmem vagyon törvényedhez, merről naponként örömest beszélek, mert ez nékem víg örömet szerez. Thank you. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!